Jézus Krisztus mondja, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből száll alá. Ha valaki eszik ebből, örökké élni fog. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Százharmincadik zsoltárunk első versét énekeljük közösen most Isten tiszteletünk elején. 130. zsoltárunk így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el a helyünket, és a 379. dicséretünket keressük meg. 379. énekünk első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes 5. könyvéből hangzik hozzánk, a 9. fejezet első 8, valamint a 16-tól a 20-ig, és a 22-től a 29. versig terjedő szakaszokból a következőképpen.
Emlékeztetés Izrael nyakasságára. Halld meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba vigy nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égben nyúló erődökkel, nagy és szálas népet, Anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad. Ki állhat meg az Anák fiak előtt? Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kűzöd, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát elűzi azokat előled Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban. A magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért, és nem szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan inkerelted haragra Istenedet az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre, folytonosan lázadoztatok az Úr ellen. Már a Hóreben felingereltétek az Urat. Akkor úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani benneteket. Amint megláttam, hogy vétkeztetek Istenetek az Úr ellen, mert borjúszobrot öntöttetek, ilyen hamar letérve az útról, amelyet az Úr parancsolt nektek, megragadtam a két táblát, ledobtam a két kezemből, és összetörtem a szemetek láttára. Azután odaborultam az Úr elé, és ugyanúgy, mint először, 40 nap és 40 éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet, mindam a vétketek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, amit rossznak lát az Úr, hogy bosszantsátok őt. Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De meghallgatott engem az Úr ezúttal is. Tabérában, Masszában és Kibrót talvában is fújton haragítottátok az Urat. Amikor pedig elküldött benneteket az Úr Kádés Barneából, és ezt mondtam, menjetek és vegyétek birtokba a földet, amelyet nektek adtam, akkor is fellázadtatok Isteneteknek, az Úrnak a parancsa ellen, nem hittetek neki, és nem hallgattatok a szavára. Folyton lázadoztatok az Úr ellen, amióta csak ismerlek benneteket. Ezért borultam le az Úr előtt. 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az Úrhoz, és azt mondtam, ó, Uram, Uram, ne ítsd ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál, és erős kézzel kihoztál Egyiptomból. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, ne tekintsd e népnek keménységét, törvényszegését és vétkét. Ne mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket, nem tudta az Úr bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hozták ki.
Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy minket is erős kézzel és nagy hatalommal kihoztál bűneink szolgasságából. Köszönjük, hogy a te néped lehetünk. Köszönjük, hogy minket is kiválasztottál, elhívtál. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem irgalmas és kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat, éveinkhez éveinket adsz, és még tart a kegyelmi idő. Pedig mi is nyakas nép vagyunk, Uram. Olyan sokszor megbántunk, megszomorítunk vétkeinkkel, engedetlenségünkkel, nyakadságunkkal. Kérlek, hogy légy hozzánk irgalmas, és ne tekintsd bűneinkre. Bocsáss meg nekünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki kibeszélhetetlen fohászkodásokkal könyörögsz értünk az Atya előtt. Kérünk, hogy áraszd ki most ránk szent lelkedet, te törzsd be az ige hirdetőnek szívét, lelkét, ajkát, hogy hatalmasan szóljon az üzenet rajta keresztül, ami szíveinket pedig készítsd el az ige, az üzenet befogadására. Add, hogy ne szóljon most sem hiába a te ígéd. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben imádkoztam. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen.
Helyünket elfoglalva, a 345. dicséretünk 3. és 4. verseit énekeljük. 345. énekünk 3. verszaka így kezdődik. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Az előbb hallott ige szakasz mellett, ami Úrunk Istenünk beszéde, hangzik még hozzánk János evangéliumából. János evangéliuma a 6. rész, 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég neki, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 álpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Napok óta hír és beszéd téma, hogy mi a helyzet a gázzal. Lesz-e, kapunk-e, nem kapunk. Olvashattunk arról is, hogy üzemek álltak le a termeléssel, tej- és húsfeldolgozók is. Megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogyha így haladunk, így megyünk tovább, akkor hogyan fogunk hozzájutni ezekhez az alapvető élelmiszerekhez. Meddig tudunk fűteni? Már nem csak azért lesznek fűtetlen lakások, mert emberek nem tudják kifizetni a számláikat, mert nem tudják megvásárolni a tüzelőt, hanem azért is, mert nem lesz mivel fűteni. Sok-sok kérdés és félelem szorongat bennünket. Ha van Isten, hol van most? Miért engedte meg, hogy ide jussunk? Teszik fel a kérdést azok, akik nem hisznek Istenben. Már Isten is lemondott rólunk. Gyötrődik nem egy keresztjén. Mit tudok én Krisztus követőjeként tenni ebben a helyzetben? Mit mond? Az, aki ezt az egész világ mindenséget az uralma alatt tartja, mindezekre a kérdésekre. Milyen eligazítást kaphatunk Isten beszédéből? Ezeket az ige szakaszokat, amelyeket az előbb hallottunk, mostanában, egész pontosan tegnap olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján, Mózes 5. könyvéből, illetve János evangéliumából. És hogyha keressük a választ, hogy milyen eligazítást is ad nekünk hát a mi Urunk Istenünk az ő beszéde által, akkor azt kell felfedeznünk, hogy legelőször is azzal a kérdéssel szembesít bennünket, hogy valóban a gáz, a kenyér, egyáltalán az anyagiak kérdése a legfontosabb kérdés számunkra. Az erre adható válasz, természetesen. Ez a logikus válasz. Hiszen hidegben megfagyunk, ennivaló kenyér nélkül, illetve iható víz nélkül hamarosan éhen, illetve szomjan halunk. Gondoljunk vissza most a Mózes 5. könyvéből hallott ige szakaszra, amelyben Mózes arra emlékezteti a zsidó népet, Isten népét, hogy hányszor fellázadtak Isten ellen? Hogy mennyit szúkolódtak? Mennyit elégedetlenkedtek? És miért is? Azért, mert úgy látták éppen, hogy nincs mit enni. Vagy azért, mert éppen úgy érezték, úgy tapasztalták, hogy nincs mit inni, nincs víz. És hogyha belegondolunk abba, hogy a pusztában vándoroltak, akkor igen, különösképpen is igaz az, hogy hát ez már több, mint kellemetlen. Hogy ne zúgolódtak volna ilyen helyzetben, mondhatnánk. Az Új Szövetségből, János evangéliumából felolvasott szakaszból pedig az az érdekes dolog tűnik ki, minthogyha Jézus szerint is a kenyér kérdés lenne a legfontosabb kérdés. Azt olvastuk, hogy felmegy egy hegyre, leül a tanítványaival együtt, aztán onnan a hegyről körbenéz, látja, hogy nagyon sok ember igyekezik hozzá, egy egész sokaság. És felteszi a kérdést a tanítványok egyikének, Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Hát hogy lehet az, hogy Jézus nem arra gondol, hogy most éppen mire tanítsa majd ezeket az embereket, akik jönnek hozzá? Hogy lehet az, hogy nem a lelki bajaikkal, egyáltalán a lelkükkel foglalkozik, és arra gondol Jézus? Minden esetre az egyértelművé válik ebből a történetből, hogy Jézusnak nem mellékes az ember fizikai állapota sem. Tudja, hogy ne tudná azt, hiszen amikor itt járt a Földön, akkor ő is emberi testben volt itt, hogy vannak nekünk testi, fizikai szükségleteink. És ezeket nem lehet megoldás nélkül hagyni. És ő azt sem gondolja, hogy ez nem tartozik rám. Gyógyításai is, melyekről az evangéliumokban olvashatunk, azt jelzik, hogy nem közömbös számára az ember szenvedése, bajai. Az első keresztény gyülekezetek életébe belepillantva világossá válik, hogy ők ebben is követték urukat, Jézus Krisztust. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet olvasva azt láthatjuk, hogy ott a jeruzsálemi gyülekezet is, annak tagja is megosztották azt, ami volt. Ha valakinek valamiből kevesebb volt, akkor kipótolta az, akinek több volt belőle. Nem volt közöttük szűkölködő, éhező. Vajon mi, akik a 21. század keresztjénei vagyunk, tanítványai, mennyire engedjük azt, hogy a javainknak is gazdája és ura lehessen Jézus Krisztus? Vajon imádkozunk-e azért, hogy munkálja bennünk is ezt a lelkületet, hogy meg tudjon nyílni a kezünk? Nyilván először a szívünk, és aztán a kezünk a körülöttünk lévők felé. Elhangzik hát Jézus szájából a kérdés, Fülöp felé, a tanítvány felé, honnan vegyünk kenyeret? De utána valami különlegeset jegyzett fel az evangélista, ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Jézus már tudta, hogy abban a helyzetben, ott, amikor emberek sokasága közeledett hozzá, mit fog cselekedni. És a történetből mi is tudhatjuk már, hogy megszaporította azt az 5 kenyeret és 2 halat, amelyet a kezébe adtak. Jel volt ez. Jel, amely arról beszélt, hogy ki is ő valójában, hogy ő honnan jött, hogy ő az, aki Istentől jött. több ő, mint ember, bár emberi testben volt ott a tanítványok és a sokasság között, de isteni hatalommal rendelkezik. Vagy ahogyan szoktuk hitvallásunkkal mondani, ő valóságos ember és valóságos Isten. Ő a Messiás, az Isten felkentje. Vagyis az, akit a zsidók nagyon is vártak abban az időben is. Ő érkezett meg közéjük. És az, amit ott cselekedett, a kenyér, a hal megszaporítása, az embereknek a megelégítése, az jel volt. Jel, mely tehát erről beszélt, erre mutatott. Jézus cselekedetei. Jelek arról, hogy vele, benne az Isten országa érkezett el ide a földre. Vagy úgy is lehetne ezt mondani, hogy az eget hozta el, a mennyet hozta el Jézus ide a földre, közénk emberek közé. Isten országa érkezett el közénk. Az az ország, amelynek azonban a rendje egészen más, mint a földrajzi határokkal körülvett országoké. Az Isten országában például nem az az első, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik, és aki úgy játszadozhat, szórakozhat a többiekkel, ahogyan éppen neki tetszik, vagy az ő érdeke kívánja, hanem az az első, aki törődik a mellette lévő, a másik boldogulásával, vagy ahogyan az igében olvashatjuk, aki tud szolgálni. Isten országának rendjéhez tartozik az is, hogy a ránk bízottakkal legyenek ezek tárgyak, anyagi javak, vagy legyenek személyek. Ezekkel nem visszaélünk, nem kihasználjuk őket, hanem felelősen és szeretettel bánunk velük. Isten országában időt álló kincset gyűjtésére ösztönöznek bennünket. És nem arra, amit itt tapasztalhatunk magunk körül, hogy dolgozzunk éjt nappallá téve azért, hogy minél több tárgyból, használati cikkből a lehető legújabban rendelkezhessünk. Jézus Krisztus személyében a szabadító jött el közénk. És ezt azért fontos külön hangsúlyozni, amellett, hogy az Isten országa érkezett el benne közénk. Mert ez azt is jelenti számunkra, hogy az jött el Jézus Krisztusban, aki képessé is tud tenni bennünket a mértékletességre, a józan gondolkodásra, az önzetlenségre, a jószívűségre. Ha arra van szükség, az áldozathozatalra, az önkéntes és derűs lemondásra is. Isten országa rendjét elfogadva indulhatna el az a fajta változás, amelyre tulajdonképpen valószínűleg nagyon sok ember vágyakozik ott a szíve mélyén, amely a kenyér, a gáz, meg az ezekhez hasonló gondjainkra is megoldást jelenthetne. Tehát mit tehetünk mi, Jézus Krisztusban hívők, ennek érdekében? Az első, amit a felolvasott bibliai szakaszok alapján megérthetünk, az az, hogy imádkozunk. Lehet persze erre azt mondani, hogy ó, csak imádkozni. Hát nem imádkozni kell, cselekedni kell itt. Igen, azt is kinek-kinek a maga helyén. De az imádkozó háttér nélkül a cselekedeteinken sem lesz ott igazán Isten áldása. És ez, hogy imádkozás, Ez olyan, amit mindenki megtehet, bármilyen állapotban is van. Gondoljunk csak vissza a Mózes 5. könyvéből olvasottakra, hogy Mózes hogyan viszonyult az ő népéhez. Azt gondolom, hogy tanulhatnánk tőle. Ebben példa lehet számunkra, vagy ebben is. Megtanulhatnánk azt a felelősségteljes szeretetet, amely benne ott volt a népe, a körülötte lévők iránt. Hiszen amikor azok vétkeztek Isten ellen az aranyborjú elkészítésével és ünneplésével, és Isten el akarta pusztítani azt a népet, és Mózesnek azt mondja, hogy majd, aztán a te utódaidat, illetve téged teszlek nagyobb és erősebb néppé, akkor nem az történik, amit talán mi gondolnánk, hogy Mózes kapva kap ezen az alkalmon. Nem. Ő odaborul Isten elé, bőjtől, 40 napon keresztül, és könyörög a népéért. És később, amikor már megérkeznek az ígéret földjéhez, ott vannak a határán, és a nép megint fellázad Isten parancsa ellen, nem hisz neki, nem hallgat rá, akkor Mózes ismét az Úr elé borul. Megint bőjtől 40 napig, és közben imádkozik. Könyörög Istenhez, hogy ne írtsa ki a népet. Vajon bennünk éle így az összetartozás tudata, mint ahogy Mózesben élt, hogy én egy vagyok ezekkel az emberekkel, hiszen hozzájuk tartozom, mert az én népem, közülük való vagyok, és így esedezik Istenhez értük. Az isteni szeretetről olvashatjuk azt Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott 1. levele 13. fejezetében, a csodálatos szeretet himnuszban, hogy ez a szeretet, tehát az isteni szeretet nem örül a hamisságnak. Hát minél jobban betölthet bennünket ez az isteni szeretet, annál inkább fájni fognak már nem csak a saját vétkeink, hanem a körülöttünk élők vétkei is. És akkor már nem ítélkezni fogunk fölöttük, akkor már nem vádaskodni fogunk, nem szidni fogjuk egymást, hanem könyörgünk. Könyörgünk értük is, mindnyájunkért, hogy szabadítson meg bennünket az Úr a hamisságainktól. Mit tehetnek hát a Jézus Krisztusban hívők annak érdekében, hogy az Isten országa terjedhessen, és hogy valóban változás történhessen? Imádkoznak. Azt is megérthetjük azonban itt az ige szakaszokból, hogy az is nagyon fontos, hogy odaadjuk Jézusnak azt, ami van. Ha kevés van, akkor azt a keveset, de azt bízzuk Jézusra. Van itt egy gyermek, olvastuk János evangéliumában, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. Mondta ezt Jézus egyik tanítványa András, aki valamilyen módon úgy látszik tudomást szerzett erről. És mit olvastunk a történet végén? Azt, hogy végül is jól lakik 5000 ember, és még 12 kosár maradékot is összeszednek. Mi kellett hozzá ahhoz, hogy ez megtörténjen? 5 kenyér és 2 hal. Csupán ennyi. No meg egy kisfiú, aki kész volt odaadni az 5 kenyeret és a 2 halat, egy tanítvány, aki valamiképpen ezt észrevette, és aki oda ment Jézushoz, és szólt Jézusnak. Mondhatnánk azt, hogy ennyi, vagy úgy kellene talán fogalmaznom, hogy csak ennyi. Hiszen az öt kenyér és a két hal valójában annyira jelentéktelen mennyiség a több ezres sokasághoz képest. Mégis elegendőnek bizonyult. Miért? Mert le tudták tenni Jézus Krisztus kezébe. Mi talán pont valahogy úgy gondolkozunk, hogy ha kevés van, akkor azt a keveset meg kell tartani magamnak. Hát arra nekem is szükségem van. Mi lenne, hogyha azt a keveset is odaadnám? Ez a bibliai történet pedig éppen egészen másról beszél. Arról, hogyha oda tudjuk adni, akkor ott Jézus Krisztus csodát tud tenni. Akkor ott olyasmit történhetnek, ami nekünk még talán álmunkban sem jut eszünkbe. De miért van ez, hogy mi ennyire szorongatjuk azt, amink van? Talán azért, mert nem tudunk gyermekké lenni. Milyen érdekes, hogy arról olvashatunk, hogy egy gyermek volt az, aki odaadta az öt kenyeret és a két halat. És gondoljunk csak vissza, akik itt lehettek egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleten, amikor arról volt szó, hogy keresztelő János Jézus Krisztusról úgy beszélt, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És akkor elhangzott az, hogy tulajdonképpen ez valami olyasmit jelent, hogy gyermekké lennem. Gyermekké lenni, aki még igazán tud bízni az atyában, a mennyei atyában. Igen, gyermeki bizalommal nyújtani oda azt a keveset, amin van Jézusnak. Ő meg tudja szaporítani. Itt azt láttuk, hogy a kenyeret, ha kell még az anyagiakat is, de meg tudja szaporítani a szeretetet, a békességet, a türelmet. Ha úgy látom, úgy tapasztalom, hogy nekem kevés van, már fogy, akkor azt a keveset merjem imádságban oda tenni Jézus kezébe. Itt van, nekem csak ennyi van, de ezt rád bízom. És Jézus pedig meg tudja szaporítani. A baj csak az, és megint kapcsolódom az egy héttel ezelőtt elhangzottakhoz, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy józan felnőttek vagyunk, akik mérlegelünk, számításokat végzünk, szólszunk, osztunk, aztán megállapítjuk, hogy erre a helyzetre nincs megoldás. Ennyi nem elég, öt kenyér meg két hal, hát ezzel semmit sem lehet kezdeni. Nekünk embereknek valóban nem. Jézust azonban ne soroljuk be ebben az értelemben, vagy ebben az értelemben sem önmagunk közé. Ne gondoljuk azt, hogy neki is csupán annyi lehetőség áll a rendelkezésére, mint nekünk. Hogy csak annyira képes, mint mi, vagy amennyit mi el tudunk képzelni róla. Hogyan járulhatunk még hozzá Isten országa terjedéséhez, a változáshoz? Úgy, hogy tesszük, amit Jézus mond. Ültessétek le az embereket. Szólt Jézus ott a tanítványokhoz, és a tanítványok megtették. Majd pedig, amikor már jól lakott az 5000 ember, akkor azt mondta Jézus, hogy szedjék össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Zárójelben jegyzem most meg, hogy ez is figyelemre méltó mondata ennek a történetnek. semmi ne vesszen párba. A tanítványok megteszik. Az Úr egyedül is jól tudta volna lakatni ezt a sokasságot. Hogy nem támaszkodik a tanítványokra, illetve nem vonja be őket. És mégis azt látjuk, hogy bevonja, bennünket is így hív magához. Mert ez ma is így van. Hív magához, hogy útmutatást adjon, erőt adjon a véghezviteléhez, és aztán így küld az emberek közé. Olykor beteghez egy tányér levessel, máskor bevásárolni annak, aki erre már nem képes, vagy tüzelőről gondoskodni ott, ahol éppen nincs és már nem tudják megvenni, vagy csak meghallgatni a magányost. Hogyan járulhatunk hozzá az Isten országa terjedéséhez, a változáshoz? Nos, az utolsó az talán furcsán fog hangzani, úgy is, hogy ámulunk. Ámulunk azon, hogy 5000 ember jól lakott, és ezek után még 12 kosarat tele lehetett szedni maradékkal. Ámulni az Úr nagyságán, hatalmán, szeretetén, imádni és dicsőíteni őt, beszélni az ő tetteiről, nagyságáról, hatalmáról, elmondani, hogy én, hogy mi, hogyan tapasztalhattuk meg mindezt az életünkben. Hiszen a hirdetett ige nyomán támadhat hit másokban is, és kezdhetnek el közeledni az Úr Jézus Krisztushoz. Így ismerhetik meg őt. Nos, bárcsak tudnánk most így odaborulni az Úr elé, vállalva mindezeket, hogy imádságban hordozzuk népünket, egyházunkat, nem csak magunkat és szeretteinket. Hogy tesszük, amit mond az Úr Jézus Krisztus. Hogy hirdetjük az ő tetteit. Hirdetjük azt, amit az egyik énekünk első verse így mond, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Igen, el fog jönni az az idő, amikor nyilvánvalóvá válik az ő nagy hatalma mindenki számára. Hirdessük hát ezt örömmel és bátran. Ámen. Kettőszázharmincnyolcadik dicséretünknek a 7. és 8. verszakait énekeljük most. S bár csak hinnénk igazán, hogy nálad lehetetlen, tudom, semmi sincsen. Tehát 7. és 8. verszakait énekeljük a 238. dicséretünknek. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy gondod van testünkre, lelkünkre. Hálás szívvel köszönjük most ezeket a bibliai szakaszokat is, beszédedet, melyek által bátorítasz, biztatsz bennünket, de ugyanakkor figyelmeztetsz is. Köszönjük, hogy a választott népről való gondoskodásod is abban erősíthet meg bennünket, hogy neked nem közömbös a mi nyomorúságunk, nem közömbös a szükségletünk, a bajaink. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz kenyeret, amikor látod, hogy emberek éheznek. Köszönjük, hogy te ezt az egész világ mindenséget is jónak teremtetted meg. Köszönjük, hogy mindent elhelyeztél benne, ami szükséges a mi boldogulásunkhoz. Bocsáss meg, hogy nem úgy éltünk mindazzal, amit te teremtettél, és ajándékoztál nekünk, ahogyan kellett volna. Te azt mondtad annak idején, hogy uralkodjunk mindezek fölött. De azt is megérthetjük igédből, hogy ez az uralkodás nem kizsákmányolást jelent. Nem azt jelenti, hogy csak azt nézem, hogy nekem most ebben a pillanatban mi jó, és mi okoz örömet. Bocsásd meg, hogy mi mégis nagyon sokszor így cselekedtünk. Bocsásd meg, hogy a teremtett világot, a természetet is tönkretettük. Tönkretettünk nagyon sok kapcsolatunkat, talán embereket magunk körül, és lehet, hogy saját életünket is. Urunk, áldunk és magasztalunk azért is, hogy te mégis mindezek ellenére még szólsz hozzánk, még kínálod a lehetőséget, hogy beléphetünk a te országodba, hogy elfogadhatjuk a te országodnak rendjét, amely által valóban tartalmas és szép életet élhetnénk. Most azért imádkozunk, segíts ebben nekünk, hogy hálás szívvel tudjuk ezt fogadni, elfogadni tőled. Segíts nekünk abban, hogy mindazt, amink van, rendelkezésedre tudjuk, merjük bocsátani, mindenek előtt magunkat, úgy, ahogy vagyunk. Segíts nekünk elhinni azt, hogy te valóban mindent a javunkra cselekszel, még akkor is, hogyha mi éppen azt látjuk, vagy úgy érezzük, hogy az nem a javunkat szolgálja. Urunk, segíts nekünk ilyen értelemben gyermekké lenni, gyermeki bizalommal hagyatkozni rád. Segíts nekünk abban is, hogy mindezek következtében tudjuk azt tenni, ami neked kedves, ami a te akaratod. Segíts nekünk, hogy aztán boldog szívvel hirdethessük, hogy milyen csodálatos a te szereteted, milyen jó a te közeledben veled együtt élni. Milyen jó ennek az országnak, a te országodnak a polgáraként járni itt, ebben a világban. Így imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért, egyházunkért, és könyörgünk hozzád népünkért, hogy nyíljon meg végre a szemünk, a lelki szemeink, hogy lássuk meg végre, értsük meg végre, hogy miért jutottunk oda, ahova, ahol most vagyunk, és hogy történhetne változás. Köszönjük, hogy te még hívsz megtérésre. Segíts, hogy ott lehessen bennünk a szándék, az akarat, a hozzád fordulásra. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, magányosokért, kérünk téged, te áld meg a csükkedőket, az elbizonytalanodókat. Te erősíts mindnyájunkat, hitünket, te légy oltalmazó, őriző pásztorunk továbbra is. Hozzád imádkozunk, Urunk, azokért a családokért is, mert családok tagjainak az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállni. Urunk, tudjuk, hogy te tudsz igazi békességet és vigaszt adni, és hozzád fohászkodunk, hogy árazd a szívükbe békességedet, hogy segítsd őket is, hogy tudjanak hozzád fordulni hittel, bizalommal, hogy megtapasztalhassák ők is most nehéz helyzetükben szabadításodat. Maradj mindnyájunkkal, kérünk kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessük meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az elmúlt napokban három alkalommal is meg kellett állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Pap Sándorné Kohári Lidiától, aki 1923. október 25-én Turkevén született, és 2008. december 16-án Budapesten hunyt el. Utolsó földi útjára kísértük Németh Józsefet, aki 1955. május 2-án Pincehelyen született, és 2008. december 30-án Budapesten hunyt el. Ugyancsak elbúcsúztunk Székely Józseftől is. Az elhunytak gyászoló családtagjai számára hangzik Isten vigasztaló beszéde itt is. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ezt kívánjuk mindnyájuk számára, ami Urunk Istenünktől. Sok szeretettel hívunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfőn este 7 órától presbiteri gyűlés lesz, erre elsősorban a presbiter testvéreket várjuk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk, csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk. Pénteken 3:30 órai kezdettel konfirmációs óra lesz. Este 7 órától pedig ifjúsági bibliaóra, illetve bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, és lent a gyülekezeti helyiségünkben pedig gyermekórát. Hirdetem azt is, hogy most istentisztelet után közvetlenül imaóra lesz lent a gyülekezeti termünkben, ide is szeretettel hívunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy a következő keresztkérdések kurzus február 16-án indul, 10 héten át hétfő esténként előadások hangzanak el, amelyet kiscsoportos beszélgetések követnek, az alkalmak közös vacsorával kezdődnek. A 6. hét után együtt töltünk el egy hétvégét is. Ezen a kurzuson lehetőség van arra, hogy a kereszténység alapvető tanításaival megismerkedjünk, arra, hogy megérthessük, még jobban ráláthassunk arra, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, tehát Krisztus követőnek lenni. Köszönjük most is a karácsonyi gyülekezeti hírlevél létrejöttében közreműködőknek a munkáját, és hirdetem azt, hogy továbbra is várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeit, beszámolóit egy-egy gyülekezeti rendezvényünkről. A következő, tehát a majd megjelenő húsvéti hírlevelünkbe. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 338. dicséretünket énekeljük mind a négy verszakával, most Isten tiszteletünk végén. 338. dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Az utolsó, tehát a negyedik verszakot majd fennállva énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk. Viszontlátásra!